Szeretettel köszöntök benneteket. Elnézést kérek a felnőttektől, de egy ilyen, hát én ezt viccnek ismerem, de egy viccel fogom kezdeni. Jó, tőletek nem kell elnézést, mert tudom, hogy szeretitek a viccet. Aztán remélem, hogy megértitek. Képzeljétek el, hogy volt egyszer egy vendégségben egy idősebb úriember, meg egy fiatalabb, és a vendégségben fölkínálták az ennivalókat, és a végén fölkínáltak süteményeket. És amikor süteményeket kínáltak, már csak két sütemény maradt a tálba, és oda vitték, együtt beszélgetett az idősebb meg a fiatal, és oda nyújtották neki a süteményes tálat, és a süteményes tálba volt egy nagyobb sütemény, meg egy kisebb sütemény. És mit gondoltok ilyenkor, mit kell tenni? Van egy idősebb, meg egy fiatal, mondd, Dani.
Hát, felajánlani a választási lehetőségét az idősebbnek, vagy ha nem is kívánjuk, akkor nem lehetne adni neki.
Hát igen, ez egy jó dolog lenne, de a fiatal ez olyan volt, hogy elvette a nagyobbat egyből. Elkezdte majszolni. Az idősebb így megdöbbenve nézett, de nem szólt semmit, mert udvarias volt, elvette a kisebbet, de így magába gondolkozott, hogy nem vagy jó, megmondom ennek a fiatalnak, hogy hogyan is kell illedelmesen viselkedni. Elvitték a süteményes tálat, és odafordult a fiatalhoz, és azt mondta, hogy tudod, úgy kellett volna viselkedni, hogy először felkínálod, hogy én választak előbb, és akkor én, mivel udvarias vagyok, a kisebbet veszem el majd. És akkor a fiatal megszólalt, hogy de hát ti is azt kaptad, nem? Azt kaptad, vagy nem? Úgy de jutottunk, nem? Két út, és mind a kettőnek ugyanez lett a vége. Csak az egyikre azt mondjuk, hogy udvarias, a másikra pedig azt, hogy nem. És most szeretnék még egy példát mutatni, csak pont nincs itt, akit kitaláltam, hogy majd az Abigail-lel mutatom, de nincs itt az Abigail. A másik Abigail, mert ő Abigail szerintem nagyobb, viszont gyere Abigail, ő egy picit. És előveszem a gyere ide előre. Jó, akkor nem is baj, hogy ide jössz. Na figyelj, adok én neked, gyere ide, gyere ki, jó? És a többiek most kell, ne szóljon senki semmit, ti csak ilyen szemlői vagytok az eseménynek, nem szóltok bele. Fia Abigail, adok neked egy ilyen rongyos papírdarabot, jó? Ami a tiéd, ez egy ilyen rongyos papírdarab, tessék fog. Meg ez a tiéd, most csak úgy a játékedőt. Csönd lett kérem. De várjál, ne menjél, ne menjél! Mert én látom, hogy ezt csak most majd utána visszakérem, de... Figyelj, Abigail, ez egy ilyen rongyos papírdarab, én adok neked, nézd, ilyen szép kis pénzérmét, látod? Ez nagyon szép, sőt, tudod, mit még adok? Ez is ilyen szép fényes. Kérd cserébe ilyen csillogos pénzérméket? Nézd, ilyen sokat adok, látod? Én nézd, de ennyi csillogos, és kérem cserébe ezt a rongyos papírpénzt. Na, nézzétek, adott nekem a rongyos papírpénzt, három csillogó, jól járt, nem? Ő is boldog, én is boldog vagyok. Boldog vagy ilyen szép pénzérmékkel? Persze, most itt udvariasan azt mondod. Köszönöm szépen. Köszi, Abigail. Visszamehetsz a helyedre. Ő is boldog lett, mert kapott pénzérméket. Én is boldog vagyok, miért lettem boldog?
Egy ezerset.
És mit adtam cserébe? Na számoljatok meg, mennyit adtam cserébe? 270-et. Na hát ő is boldog, meg én is boldog vagyok. Nem, akkor mi itt a baj? Mindenki boldog. Hol itt a probléma? Mondjad, Ponti.
Az, hogy te többet kaptál, én pedig kevesebbet.
Hát igen. De ezt ő tudta?
Nem.
Ő nem tudta, és mégis boldog. Tudjátok, az életben ez is így működik, hogy nagyon sokféleképpen eljuthatunk ugyanoda. Mint itt is, ez idős kapta meg a kisebbik süteményt, meg a boldogsághoz is, hogy ő is boldog, meg én is. És az Isten szemében miért volt rossz cselekedet, amit csináltam?
Azután,
mert azt mondtad,
hogy neki
adod a sercsapot. És visszakértem utána, jó, igen, de azért, mert? Mondjad?
Mert azt mondtad neki, tehát volt neki egy rongyos papírpénze, viszont igaz, hogy rongyos, de sokkal többet ért.
És ezt ő tudta?
És látta.
Na pontosan, kihasználtam én, hogy ő nem tud valamit. És ezért becsaptam. És ezt az Isten tudja, és ez rossz cselekedett az ő szemében. És tudjátok, az élet az így működik, hogy Sátán azt mondja nektek, hogy eljuttatlak titeket a boldogsághoz. Megmutatom azt az utat, amin boldogok lesztek. És mit mond Isten? Hogy eljuttatlak titeket a boldogsághoz, és megmutatom azt az utat, hogy boldogok lesztek. Mind a kettő ugyanazt mondja. Csak teljesen más úton visz az egyik és a másik. És a Sátán ad boldogságot? Felnőttek Sátán ad boldogságot?
Igen.
Ideig óráig, mondjad.
Igen, például a Sátán ötlete volt a kábítószer, és az olyan boldogság, amit azt hiszi az ember, hogy boldogsággal tölti el, és hogy jó, pedig az rossz.
És például én is boldog lettem, hogy 1000 forintot megszereztem?
Igen.
Hát boldogsághoz eljuthatott a Sátán, de ez egy rossz út. És majd meglátom ennek a rossz jutalmát. És arra szeretnélek benneteket kérni, hogy ezt sose felejtsétek el, hogy sokféleképpen el lehet jutni ugyanahoz az célhoz, de nem mindegyik a jó út. Még egy utolsó példa, és aztán mehettek, hogy megértsétek rendesen. Például ötöst. Hogyan lehet szerezni a dolgozaton? Mondjad. Ha tanulsz, hát az fárasztó, igen, mondjátok.
Puskázok.
Ha puskázok, ugye?
De hogyha nincs előfőnök, akkor elveszkozik.
Hát igen, vagy a szomszédről levesem, nem? De. Sokféleképpen eljuthatok az ötösig.
A szomszédról nem lehet levesni, mert direkt olyan csoportokba osztják, hogy A, B, A, B.
Hát igen, az is lehet, de olyan... A tanáréről is levesem. Igen.
Ha szomszédból leszünk, akkor lehet, hogy rossz.
Hát az lehet, hogy rossz, de ha jó tanuló mellé ülsz, helyezkedni kell, és akkor jó lesz. Gergő?
Tankönyvbe.
Igen, nagyon sok féleképpen eljuthatunk az ötösig, és melyik a jó út?
tanulás.
Hát a tanulás. Miért? Tessék? Becsületes, és az meg is marad. Az a tiétek lesz. Az a tudás. Jegyezzétek meg, hogy sokféleképpen eljuthatunk olyan oda, de nem mindegyik a jó út. Adok nektek egy feladatot is, jó? És úgy küldelek el benneteket, ha nem tudtok figyelni a prédikációra, de figyeljetek, de ha nem tudtok, akkor viszont egy feladatot próbáltok meg teljesíteni. Mégpedig legyen nátok egy Biblia, és keressétek ki a példabeszédek könyve 14. fejezetét, és a 14. fejezetből keressétek ki azt az igét, ami szerintetek ehhez a tanulsághoz tartozik. Bocsánat, nem a 14, a 12. 12. jó? 12. versből, fejezetből, csak félremondás volt, 12. fejezetből nézzétek meg, hogy szerintetek mi az, ami ehhez a történethez illik, és majd utána mondjátok meg nekem, jó? Na, köszönöm a figyelmet.
Nem soká eljön az óra, mikor Jézus ismét jön isteni dicsőségben. Mi öröm lesz az új földön.
Sok szeretettel köszöntek akkor még egyszer benneteket. Először is elnézést szeretnék kérni, mert mostani prédikációt ezt igazából két részre fogom bontani. Tehát délután fogom elmondani a másik fejét, úgyhogy akik nem tudnak itt maradni délután, azok az egyik fejét hallgatják, a másik fejét azt meg maradjanak itt, vagy majd hallgassák meg, ha csak nem hallgatták még meg. Minden esetre szeretném kérdeni tőletek, hogy miről szólt a kezdő ének, amit énekeltünk. Lehetek valami puskázat. Tessék? Hol?
Rögös.
Veled járok, de hol járok veled?
Rögös úton.
Például rögös úton. Mindenhol, ugye? Tehát az a éneknek a lényege, hogy mindig Jézussal járok. És egy kicsit erről szeretnék most beszélni. A prédikációnak a címe az, hogy emlékezzetek Lót feleségéről. De még mielőtt az alapigényhez lapoznánk, előtte szeretném megkezdeni tőletek, bocsánat, kicsit sokat fogok kérdezgetni, hogy milyen időben élünk. Vég. Ki mondta? Mondjad, Gergő.
2017.
Igen. Ki mondta, hogy végidő? Az Orsi mondta. Miért mondod ezt? Bibliából bizonyíts be, hogy a végidőben.
A Bibliából? Mert Máté 24 nevei a nagy része teljesedik is. Uh-huh. Vagy amikor ezek beteljesednek, akkor jön el a vég.
Például mire gondolsz?
Hát a földrengés, és a csillaghullás, a háború.
Mikor volt ez a csillaghullás?
1800-ig.
Hát ez már jó rég. Akkor elég hosszú a vég. Sokat kell szenvedni.
Jézus
igen. Ennél konkrétabbat is kérek, hogy már tudjuk, hogy nem csak ez a... Igen, Balázs?
Hogy a végidő.
Aha, hogy ezt miért mondjuk a végidőnek?
Ja.
Tehát miért a végidő?
A végidő alatt. Aztán
2300 év végétől számoljuk. Ó, nagyon jó, igen, tehát van egy ilyen, hogy 2300 év végétől számoljuk a végidőt, ez nagyon jó, az mikor van annak vége?
1844.
És még ennél egy kicsit később időpontot is tudunk, bár konkrétan az időpontot nem, de ennél későbbi, hogy mi miatt vagyunk még a végidejében. Ez már egy nagyon jó.
Nagyjá lesz a tudás
végidején. Hát jó, igen, elég nagy a tudás, ez kicsit relatív. Hát igen, de Balázs még ennél későbbet mondott, de még ennél későbbet is lehet, bár ezt nem évszám szerint, de szintén a Bibliában egy valami korszak, ami az utolsó valamilyen korszak. Tessék? Hát lesz, igen, akár egy ilyen is lehet, igen, de mondjuk ez egy kicsit nehéz, de bizonyítani, de tény. Nagyon jó, köszönöm, igen, itt van még egy, de egyébként jókat mondtatok, én csak még ez. Ugye a Laodicei korszak a 7 gyülekezetből az utolsó, nem? És az még 1844 után van, amikor már ez volt a Laodicei előtti korszak, annak van, amikor vége van. Akkor kezdődik a Laodicei korszak, és mivel tudjuk, hogy a Laodicei korszakban élünk, tudjuk, hogy a végidején élünk, utána már nincsen gyülekezet. Na, ez csak egy kicsit bevezetésként, de majd mindjárt visszatérünk. De ehhez kapcsolódóan akkor, ha a végidén élünk, akkor nekünk szól az a ige, amit Jézus mond, és keressük ki a Lukács evangélium 17. fejezetét. Ugyanis itt Jézus a végidejéről beszél, és akkor legalább úgy érezhetjük, hogy na ez nekünk szól, vagy erre a korszakra szól. Tehát Lukács evangélium 17. fejezet, 17. és ott a 26. verstől fogjuk olvasni a 33. versig. Tehát a Lukács evangélium 17. fejezet 26-tól 33-ig. Azt szeretném megkérni, akinek megvan, az olvassa fel hangosan. Lukács 17, 26-tól 33-ig.
És Noé, amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Aztán jött az özönvíz, elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. De amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett le az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, melyen az emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztető lesz, holmia pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt.
Köszönöm szépen. Ugye ez a rész, ez a vég utolsó időkről szól, és van itt ez a 32. vers, egy kicsi betoldás, gyakorlatilag megy a gondolatmenet, és a 31-33. vers, az körülbelül ugyanaz a gondolatmenet, de közé beékelődik egy felkiáltás, Jézus felkiált, mint akinek így hirtelen eszébe jut egy nagyon fontos dolog, hogy emlékezzetek Lót feleségére. A Bibliában nem sok helyen van megemlítve Lót felesége, szerintem ez meg maga a történet. Minden esetre, ezt majd meg fogjuk nézni, hogy vajon miért is mondja Jézus, de tudjátok mit, nézzük meg először ezt a két korszakot. A Biblia maga hogyan mondja el ezt a bibliai két korszakot? Melyik ez a két korszak, amit itt mond? Melyik az első?
Noé.
Na először nézzük meg a Noé-i korszakot, és lapozzunk a Bibliában arra a leírásra, ahol a Noé korszakát írja le. Ez Mózes első könyve, és ott a 6. fejezet. Még mielőtt így olvasnánk, miközben keresitek, milyen jelzőket mondanátok a Noé napjairól? Bűnösök, gonoszok. Mit csinált az Isten a Noé napjaiban? Mit csinált az Isten? Hát annyira megharagudott, hogy azt mondta, hogy özönvíz kell, hogy elpusztítson itt mindenkit. Ezért az elég durva, nem? Hány ilyenről olvasunk a Bibliában, hogy elpusztítja az Isten az egész földet? Kettőről, azért. Igen, egyszer víz, meg egyszer tűz által, de nagyon ritka. Hogy annyira gonoszak voltak. Na, hogy itt a 6. fejezetet, hogy olvassuk, nem olvasom az első 4 verset, bár ott is vannak érdekes dolgok, de nézzük az 5. verstől, vegyük fel a történet fonalát, és olvasom az 5. verset. Tehát a Mózes első könyv, 6. fejezet, 5. vers. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és egy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Milyenek voltak az emberek? Annél még rosszabb. Mit mond konkrétan? Milyenek voltak? De azt mondja, hogy a szíve gond, nem az, hogy szíve gondoltak gonosz, hanem minden a szíve gondoltak minden alkotása, tehát minden, amit gondol, az gonosz volt. Azért ez nagyon durva, nem? Hogyha megkérnék, vagy lenne egy ilyen felhívásom számotokra, hogy egy napot csináljátok meg úgy, hogy leírtok minden gondolatotokat, vagy megjegyeztek, hogy mik azok, hogy van köztük gonosz, lesz közte gonosz?
Negatív,
igen, az már kicsit olyan gonosz. De azért lesz közte jó is, nem? Valamennyi. De hogyha ebbe belegondolunk, azért ez egy nagyon komoly kritérium, hogy a szíve gondolaták, tehát minden gondolata az gonosz. Tudtok ilyen embert elképzelni, aki mindig, amit gondol, az gonosz? El tudtok ilyen embert képzelni? Hogy minden gondolat az gonosz. Sátán. Ez nem ember. Azt mondja, hogy sorozatgyilkos. Szerintetek egy sorozatgyilkosnak minden gondolata gonosz? Rablóknak. Amikor ezt feltettem más ezt a kérdést, egyben azt mondták, hogy Hitler. És akkor így gondolkoztam, hogy de hát mit tudom, Hitlernek is lehet, hogy volt kutyája, vagy gyereke, vagy családja, valami, szerette a jó kis süteményt, vagy nem tudom, és ez úgy, ez nem volt gonosz, hogy most egy finomat mondjuk eszek, vagy alszok, vagy nem tudom, vagy a kutyámat szeretem. Mi, önző gondolat enni? Ó, jaj. Akkor menjünk ki a fénytáplálkozások társaságába, és tanuljuk meg. Szóval, hogy azért ez lehet, van ilyen, de nagyon nehéz elképzelni egy olyan embert, aki folyamatosan csak gonoszra gondolt. Tehát azt látjuk, hogy megalapozott Istennek az ítélete, hogy mindenkit el fogok pusztítani, mert tényleg ennyire gonoszak voltak. Igaz, hogy itt a Biblia nem ecseteli ezt a gonoszságot, hogy miben is nyilvánult meg, csak ez, hogy minden gondolatuk gonosz volt. És akkor olvasom tovább a 6. verset, azt mondja, hogy megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkodik az ő szívében. És mondta az Úr, eltöröm az embert, akit teremtettem a földnek színéről, az embert, a barnot, csúszómászállatokat és az égmadarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Ismerjük Noénak a történetét, most ezt nem fogom így tovább olvasni. Ugye mit csinál az Isten? Szól Noénak, hogy miről szól?
Építsen bárkát.
De miért építsen? Jön az özönvíz, elpusztít minden, építs egy bárkát. És Noé mit csinál? Meddig? Honnan tudjuk? Tessék?
A Biblia.
Hol?
120 évig.
Hol írja a Biblia, hogy 120 évig építi Noé bárkát?
Legyen az életének ideje 120 esztendő. Nem, ott rögtön.
Hát, hogyha azt a rigét nem olvastam, a 4. verset, ha megnézitek, bocsánat, a 3. Ez egy kicsit érdekes, mert szóval ez, hogy 120 évig ellen vált, ezt bizonyosan állítja. A Bibliában egy kicsit nehezebb így ezt megnézni, de a 3. verset, ha megnézitek, az van, hogy legyen az ember életének az ideje 120 esztendő, és hány évig élt mondjuk Ábrahám? 120 évig? Oké, de 120 évig élt? Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve 120 évet adok az embereknek, aztán elpusztulnak, mert jön az özönvíz. Na jó, tehát mondjuk tegyük föl, 120 évig építette, de az biztos, hogy jó sokáig. Most gondoljátok bele, hogy nem tudom, ki itt a legidősebb, nem kérdezze meg a korát, de valószínűleg fiatalabb, mint 120 év. Tehát egy emberöltőnek is sok. Elkezdem építeni a bárkát. Eltelik egy év, és mit csinálok közben? Építem, és mit csinált Noé? Jöttek az emberek, megkérdezték, hogy mi ez, és mit mondott Noé? Ja, semmi. Egy ilyen kis kuszkot épített, hogy jó lesz az majd valamikor. Mit mondott Noé?
Elmondta az igazat, hogy miért építik.
Hogy?
Hát, hogy jönni fog az Isten ítélete, és hogy térjenek meg az emberek.
Hogy mi fog történni? El fog pusztulni minden. Mégpedig mit mondott, hogy mi által? Hát építi a bárkát, tehát mi által? Víz által, ezen víz által. Hú, az emberek így néznek, hát ez nagyon durva, el fog pusztulni minden, és akkor mi lesz itt? Hát ezen víz. Aztán eltelik még egy év, mondjuk már második évnél tartunk, Noé építi szorgalmasan a bárkát, jönnek az emberek, és Noé mondja, hogy hát ezen víz lesz, és minden, és akkor eső, és térjetek meg, mert aztán 3, 4, 10 év eltelik. Noé, ne viccelje már. Hát még mindig ugyanott vannak a folyók, a medvükbe, a tavak. Azóta nem láttunk esőt sem. Miről beszélsz? Gondoljatok be, akkor az emberek nem láttak esőt. Egy olyanról prédikált Noé, amit soha senki nem látott. 10 évig. Hogyha 10 évig valamit mondotok, ami abszolút szokatlan az embereknek, akkor mit gondolnak rólatok? Még azt... Lehet, de az, hogy valami bajod van, azt maximum akkor mondják, hogy egyébként is flúgos vagy. De azért Noé egy értelmes ember volt, nem? Tehát ha oda mentek beszélgetni, hogy oldja meg a Pitagórasz tételt, vagy hogy hogyan kell művelni a földet, akkor biztos, hogy tudott értelmesen arra válaszolni, és láttak, hogy jó, ez a Noé értelmes. Na, de hát miért prédikáld ezt Noé? Hát igen, De nem az, hogy nem feltétlenül az, hogy bolond, persze mondhatták, de azért, hogy értelmes volt, nehéz lenne azt mondani, hogy bolond. Eltelik 20 év, 30 év, mit veszít el a Noé?
Hitelesség.
Hitelességet, ugye? Azt mondom, hogy özönvíz lesz, esni fog az eső. Mennyi eső esett az elmúlt 60 évben? Semennyi. Noé, miről beszélsz? Hát nézd már meg. Nem hasonlít ez egy kicsit valami másra? Mit mondtam, hogy, vagy a Balázs mondott egy nagyon fontos igét, kell, hogy kiment. Mit prédikálunk 1844 óta?
Hogy Jézus visszajön.
Ugye beszéltük, hogy kétszer fog elpusztulni minden, egyszer özönvíz által, egyszer még a jövőbe, amikor Jézus visszajön. Hány éve prédikáljuk ezt? Számoljátok ki?
170.
Több? A kevesebb? Na mennyi pontosan? Hány éve prédikáljuk azt, hogy 173 éve prédikáljuk, Jézus visszajön, mindent elpusztít, mi által? Tűzeny. Volt már tűzes, hogy láttunk ilyet? És gondoljátok bele, hogy mi is egy kicsit olyanok vagyunk, akik már hitelét vesztettük, nem? És Noé nem vesztette el a hitét, csak az embereknél úgy néz ki, a hitelét elvesztette. Mi elveszítettük már hitünket ebbe, hogy tényleg azt mondjuk, figyeljetek, mindjárt itt a vég. El fogunk pusztulni minden, mindenki. És csak egyetlen egy menekedés van, mint annól a bárka. Nagyon sok hasonlóság van a mostani kor és az akkori kor között. Noénak szerencse volt, 120 év múlva bekövetkezett, nekünk még jóval többet kell várni. De mégis van, elvesztettük a hitünket, a hitelességünket is, és hogyan tudjuk ezt megőrizni. Ez egy nagyon kemény és érdekes dolog itt, hogy meddig bírunk még megállni hitelesen. Na de lapozzunk a másik történethez. Melyik volt a másik? Lót. És Lótnak melyik történetek, melyik eseményét említ Jézus?
Amikor kiment a Sodomába.
Sodomás Gomorra pusztulását, és ott ugye nem említi Lótot, csak azt, hogy a Lót napjaiban, és igazából a Lót feleségét emeli majd ki. Most egy kicsit a délelőtt folyamán Lótról fogunk beszélni, és majd délután fogunk a Lót feleségéről beszélni. Hogyha lapozunk egy kicsit előre a Bibliában, Mózes első könyve 19. fejezetéhez, ott találjuk meg ezt a történetet, és ezt fogjuk egy kicsit részletesebben átvenni. De előtte az emlékezeteket kérném, hogy serkentgessétek, hogy a 18. fejezetben az előtte levő történet az miről szól. A 19. fejezetben van a Sodomai Gomora, a 18. fejezetben mit olvasunk?
Hogy Ábrahámnál megjelenik a három.
Ábrahámnál megjelenik.
Három küldő.
Igen. Van egy ilyen történet, hogy Ábrahám hol ül? Vagy mit csinál?
Mamré tölgyes.
Napozik. Ő valahol elmélkedik, gondolkozik, valamit csinál, és egyszer csak jön három ki.
Vendég.
Angyal. Vándor. Tudja azt Ábrahám, hogy angyalok jönnek?
Nem.
Tudja?
Nem. Három férfit látott.
Még nem tudja, hogy angyalok jöttek. Azt látta, hogy jön három férfi, és mit csinál Ábrahám egyből?
Eléjük.
Azt mondja, hogy gyertek, féltek be hozzám, adok nektek enni, pihenjetek, stb. Elfut, megcsinál, levágatta egy állatot, megsüttett kenyeret, és akkor szépen megvendégeli őket. Mikor tudja meg Ábrahám, hogy angyalokkal találkozott?
Hát amikor elkezdi kérdezgetni. És gyanút fog.
Egyrészt, amikor megmondja, hogy lesz, hogy igen, az már egy elég erős el, de még volt egy másik ott, ugyanebben, amikor mondják, hogy Sára nevet, és Sára kijön, de nem nevettem, tesznek ilyen csodát, ugye? Tehát, hogy olyat mondanak meg, akit, ami titokban volt, és akkor Ábrahám rájön, hogy angyalokkal találkozik. És akkor az történik, hogy elindulnak kifele, Sodoma fele, és az Isten, így halljuk az Isten hangját, hogy gondolkozik, hogy van Ábrahámtól eltitkolja, hogy mit fogok tenni Sodomával és Gomorával. Nem titkolom el, és akkor elmondja, hogy lemegyek Sodomához és Gomorához, és mit csinálok? Még nem egészen elpusztítom, hanem mit mondott előtte? Fölhatott a gonoszság, de megnézem, hogy tényleg az-e. Én tudom, hogy nagyon gonoszak, és ezt mondják, de szeretném a saját szememmel megnézni. Az Isten kegyelmes, ő nem fog csak úgy bemondásra elpusztítani, ő meg akarja vizsgálni, hogy tényleg mi van. És akkor jön ez a csodálatos esemény, amikor mit csinál Ábrahám?
Imádkozik.
Elkezdi 50-ről, és meddig alkudozik? 10-ig lealkudik. Mi volt az alkutárgya? Hogyha mit talál, mi lesz Sodoma és Gomorában?
Igaz ember.
10 igaz ember. Szerintetek hány lakosú volt Sodoma és Gomora?
Ezres.
Hát, mit tudunk Sodomára és Gomoráról?
Két nagyváros volt.
Két nagyváros, de mi csak nagyváros vagy? Ha elolvassátok a 13. fejezetet itt az első könyvben, Mózes első könyvében, amikor van az a híres eset, hogy Ábrahám és Lót választ, akkor Lót mit lát Sodomára és Gomoráról? Hogy egy ilyen kietlen, hogy egy kövér, egy gazdag, egy hatalmas város. Őszintén megmondom, hogy erről a történetről jutott eszembe, a gyerek történet is. Na mi van akkor, hogyha Lót azt mondja, hogy Ábrahám, te válasz először, Ábrahám ment volna Sodomába és Gomorába? Nem biztos. Na de minden esetre azt tudjuk, hogy ez egy hatalmas, gazdag város volt, tehát valószínűleg sokan laktak, mert sokan éltek ott jól, vagy hát ott jól lehetett élni, tehát minél többen mentek oda. És most mondjuk tegyük fel, mondjuk 30 ezer ember. 10 igaz találni 30 ezer ember között. Akkor legyen 1000, teljesen mindegy, akkor is. Hanyada a 10? Vagy mit tett többre gondolsz, mint...
Nem, biztosan volt 30
ezer. Jó, hát akkor legyen...
3 millió van az egész.
Hát de az 3 millió is eléggé koncentráltan élt, így nem nagyon mentek még szét. Mint jó, oké, de akkor legyen 1000-2000, abból is 1000-10, az nem olyan nagyon sok. Tehát a 10 az nem tűnik soknak. Na, erre a történetre, hogy itt erre a 10-re majd délután visszatérünk. Viszont most menjünk tovább és nézzük meg, csak legyen eszetekbe, hogy Ábrahám mit kért. És akkor tovább megyünk a 19. vers. Vagy 19. fejezet, és így olvasom, hogy a két angyal estére Sodomába jutott, és Lót Sodoma kapujában ült, és amint meglátta őket, Lót felkelt eléjük, és az arccal földreborult, és mondta, íme, uraim, kérlek, térjetek be a ti szolgátok házába, és hájatok ott, és mossátok meg lábaitokat. Reggel korán felkeltek, és indulhattok utatokra, azok pedig mondanak, nem, hanem az utcán állunk meg. De nagyon unszolta őket, és betértek hozzá, és bementek. Mihez hasonlít ez a történet?
Hát az a előző, ez az Ábrahám.
Ugye, szinte ugyanaz, Lót tudja, hogy angyalok jönnek?
Nem.
Azt látja, hogy jönnek a vándorok, egyből oda megy, egyből behívja őket. Látszik, hogy Lótnak és Ábrahámnak van azért közös gyökere, tanult Lót Ábrahámtól, és egyből behívta őket. Na de aztán negyedik vers, és akkor, hogyha ezt úgy igazán belegondolunk, de most a gyerekek kedvéért ne gondoljunk bele. Szóval, negyedik versben történik az, amikor azt mondjuk, hogy ezt el kell pusztítani, ezt a várost. Ugye betérnek, és akkor mit olvasunk, hogy kik jöttek oda a kapukhoz? Mindenki. De elmondja, hogy ifja, öregje. Nem tudom az ifjút, azt ott hány... Nem tudom, hogy az ifjút azt hány éves kortól mondja, hogy a Bibliában 20 éves kortól felnőtt a fiatal, tehát valószínűleg 20 éves kor alatti. Gondolom én, de az elég durva, nem? Ugye most nem idézem a emlékezetekben, mindenki tudja, hogy mit akartak tenni, de belegondolunk, hogy 20 éves fiatalok is, meg az öregek, mindenki összegyűlt, és ez volt a gondolatuk. És aztán mit akar Lót? Azt mondja, hogy ne tegyétek ezt, a 7. vers, ne cselekedjétek ezt a gonoszságot, íme itt van az én két lányom, kiadom nektek. Mert Lót tudja, hogy ez még akár elég is lehet nekik. Ennyire gonoszak voltak, hogy Lót egy ilyen dolgot akart felajánlani, mert úgy gondolta, hogy ez talán elég lehet nekik. Akkor mi is volt ez, hogy minden gondolata szüntelenül csak gonosz? El tudjuk képzelni? És mennyire nagy bűnök lehettek ott? Lót tudja, hogy angyalokat fogadod be? Nem. És angyalokat véd?
Nem.
Mikor tudja meg Lót, hogy angyalokat fogadod be?
Mikor csodát tesz.
És mit csináltak az angyalok? Megvakítottak mindenkit, úgyhogy azok tapogatva kerestek egy ilyen látható dologot, mindenki elkezdett tapogatni, és egy ilyen, képzeljétek el, ott van az egész város, és akkor ott mindenki tapogat, és nem találja az ajtót. És ekkor Lót tudta, hogy angyalok jöttek, és ezt mondta a 12. vers, innen folytatom a történetet. És mondának a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzátartozó? Vődet, fiaidat és lányaidat, és mindent, ami a tied a városban, vidd ki a helyről, mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük azt. Mihez hasonlít ez a történet?
Hát az előbb olvasott Ábrahám.
Hát a Noé, ez nem?
A Noé, az is.
Noé Istentől kapott, hogy el fog pusztulni minden. Angyalok ezt mondják Lótnak, elpusztítunk mindent, mert csodát is tettek, hogy biztos legyen Lót. És szedjél össze mindenkit, és menekülj. És erre Lót mit csinál? Nézzük a 14. verset. Kiment azért Lót, és szólt az ő hőinek, akik az ő lányait elvették, vagy és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszíti az Úr a várost. Egy pillanatra képzeljük el az esetet. Mindenkinek van, ha nem is gyereke, meg vője, de legalább hozzá, családtagja, hozzátartozója, vagy nagyon szoros barátja. És gondoljatok el, hogy jön hozzátok, vagy hozzám, két angyal, vagy három angyal, és tesznek egy csodát, és azt mondják, hogy most el fogjuk pusztítani ezt a várost, menj és szólj mindenkinek, akinek tudsz, és menekítsd ki őket, mert ők is meg fognak halni, nem menekülnek ki. Gondoljátok el ezt a helyzetet. Mit csinálnátok? Oda rohantok, nem? Vagy felhívjátok, teljesen mindegy, de a akivel legszorosabb kapcsolatban vagytok, először azoknál, és aztán próbáljátok egyre távolabb és távolabb, hogy mindenkinek elmondjátok, de kezdjük a legszorosabb, ők nincs ott a férjed, feleséged, de a gyereked, oda rohansz a gyerekedhez, és azt mondod, hogy gyere, jött az Istennek az angyala, és az Isten angyala volt, nézzél ki, látod, hogy mindenki vaksággal van megverve, gyere, mert elveszünk. És mit csináltak a lányok? Olvassuk tovább, vagy olvassátok tovább. Hát és a lánynak mit csináltak olyan? Mentek Lóttal? Az nem azok a lányok. Igen, de az a két lánya is, vagy több lánya, akik a vőjhez hozzámentek, ők sem mentek Lóttal, hiszen Lóttal csak a két szűz lánya ment ki majd. Tehát azok is nevettek a vőjével együtt, vagy legalábbis semmibe vették. Gondoljatok bele ebbe a szörnyűségbe, hogy a szeretett gyerekedhez, a szeretett családtagodhoz odarohansz, és azt mondod, hogy ez Isten azt mondta, hogy el fog veszni ez az egész város, meneküljünk, és kinevetnek. Ez nem borzasztó? Hogy lehet ennél borzasztóbbat elképzelni, hogy azt mondod, hogy itt a vég, meneküljünk, és tényleg ott a jel, kinézel az ablakon, és látod a jelet, és kinevetnek. Azt hiszik, hogy ja, csak viccelsz. Mi lehetett itt a probléma? Miért gondolhatták azt, hogy csak viccel Lót?
Nem mindegy más.
Hát, de hát ez is, mint amikor az egyszeri őrszám, aki mindig mondta, hogy jön az oroszlán.
Mikor
nem hitték. Mi lehetett itt a probléma? Kivel volt a baj?
Ők mondjuk eleve nem szeretnék, nem mondták neki, hogy te vagy az egyedül a jövedény.
Az nem a vő. Egyébként ez egy érdekes, amit az Orsi mond, a vők nem mentek ki, a vők otthon voltak, tehát azok férfiak voltak, akik otthon voltak, tehát azért látszik, hogy valamennyire megmaradt az erkölcsiség, nem volt mindenki annyira gonosz, hogy kirohanjon, és meg akarja rontani azokat a férfiakat, hanem a vők otthon voltak. Mi lehetett itt a gond? Lóttal volt a gond, vagy a környezettel? Hát, vajon Lót hiteles volt? Szerintetek? Lehet, hogy ebben a pillanatban hiteles volt. Lehet, hogy itt tényleg mindent beleadott, hogy elhiggyék. De vajon miért nem mentek vele? Azt gondolhatjuk, hogy Lót nem volt hiteles, ugye?
De hát még a Lót is azt mondta, hogy hát
ne nézzenek. Igen, az majd nem sokára jön. Az is egy nagyon fontos rész lesz. Minden esetre, hogyha belegondolunk a Ezékiel könyvében van egy nagyon híres rész, ami jól szemlélteti ezt az esetet. De először még nézzük meg, mielőtt ezt megnéznénk, hogy vajon Lótot kihez tudnánk hasonlítani a Bibliához. Bibliában, milyen bibliai szereplőhöz, valami hithőshöz, vagy tehát még hasonlítanád Dávidhoz, vagy Dánielhez, vagy Noéhoz, vagy Jobhoz. Nem? Mit? Jobhoz? Mert? Tehát mondjuk, hogy Noé, az lehet hasonlítani? Hát igen, Noé legalább, ugye hányan mentek a Noé bárkájába?
Nyolc.
Hát egy kicsit több, mint hányan kimenekültek Sodomába és Gomorába, egy kicsit jobb, de ha megnézitek, azt hiszem, ezért kell könyve 16. fejezetre, vagy 14. fejezet írja, de most nem keressük ki, mert ismeritek, amikor azt mondja, hogy ha a kardot, a dögvészt, a halált, stb. Hozom erre a városba, és ott van ez a három ember, emlékeztek ki ez a három? Ki az a három, akit mondott, hogyha ott van, az igazságukat csak a saját lelküket szabadítják meg, a többiek elvesznek. Nem, Dániel ez benne van, Jób is benne van, és még egy, akiről már beszéltünk. Nem, Noé. Noé, Dániel is Jób. Azt mondja, hogy ők igazak. Ha az ő igazságukkal csak a saját lelkét szabadítják. Tehát őket igazaknak mondja. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia Lótról. És lapozzunk a Péter apostol második leveléhez. És Péter apostol második levelének a második fejezetéhez. És ott kérném, hogy valaki olvassa el. Köszönöm szépen. Köszönöm. Péter apostol második levele, második fejezet. És ott a 7.-8. verset kérem, hogy valaki olvassa föl, és figyeljétek meg, hogy mit mond a Biblia Lótról.
Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett, és elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ez az igaz ember, mikor köztük lakott, gonosz cselekedeteiket látva és hallva, napról napra gyötörte igaz lelkét.
Milyen ember volt a Lót? Biblia szerint? A Biblia szerint?
Igaz.
És mikor volt igaz? Fontos, mert itt kiemel, hogy melyik szakaszban? A Szodoma és Gomorra, tehát ebben a történetben, amit olvastunk. Lótról azt mondja a Biblia, hogy igaz ember volt. Hát nem ezt várnánk, hogy a Biblia kijelentse rólunk, hogy igazak vagyunk. Ez mennyire jó, nem? Ha azt mondanánk rólunk a Biblia, hogy igazak vagyunk, azt gondolnánk, hogy ez a legjobb dolog a világon, ami történhet. Lótról azt mondja, hogy igaz volt, és mégse hittek neki. És azt mondja a Biblia, hogy Lót gyötrődött a gonoszság miatt. És mégse hitt neki se a vője, se a lánya. És aztán visszamegy Lót, csüggetten és fáradtan, mert hogy a legközelebbi hozzátartozói nem hittek neki. És mit mondanak az angyalok neki? Mi történik ott? Lót összepakol és megy ki azonnal. Lót habozik. Lót a saját erejéből nem ment volna ki soha, elpusztult van Szodomával és Gomorával. Megfogja az angyal kézen, és kivezeti. De nem csak őt, kit vezet ki még kézen?
A két lányát.
A két lányát és a feleségét. Négyen, és nem mentek volna ki. Az igaz embert az Isten nem tudta volna megmenteni a bűn közepében, a pusztulás közepében, ha csak nem fogja meg a kezénél fogva, és nem ráncigálja ki, mert ragaszkodott a bűnhöz. Nem a bűnös, hanem a bűnös környezethez. Nagyon kemény ez az ítélet, amit itt mond a Biblia. Aztán persze, amikor kivezeti őket, akkor elengedi a kezüket, ott már döntsetek ti, és akkor is sajnos az egyik őjük elveszik. Ez volt Lót felesége, és erről majd délután fogunk beszélni. Mindenesetre nem szörnyű az, hogy azt mondja a Biblia egy igaz emberről, hogy nem volt ereje kimenekedni. Nem volt ereje az ő figyelmeztetésének a környezete felé. Nem most mondja, egy kicsit rám, hogy így mondjam. Lót egy igaz adventista ember, ott egy hatalmas nagy bűnös városba, és van, amikor elmondom ezt a környezetemnek, hogy nem sokára Jézus visszajön. Jó, azt már mondom 10 éve. És lehet, hogy még 10 évig fogom is mondani. És vajon, amikor Jézus azt mondja, hogy most menj és hagyd itt, akkor habozni fogok? És ezt fogom mondani, hogy de hát, jaj, de hogy, vagyis, hogy hát...
Családját nem akartam.
És itt, igen, két dolog, amit megláthatunk Lótban, ami nagyon szomorú és nagyon komoly, és ezt, amikor én erről hallottam, meg ezt olvastam, akkor nagyon a szívemhez szólt, hogy Lót igaz ember volt, és egyrészt a kényelem, az a környezet, ami körülvette, visszatartotta volna őt, és elpusztította volna, a másik pedig a családja. Mert sajnálta a két lányát, és a vőit, és ki tudja még hány gyereke volt, aki, csak azt mondja a Biblia többes számban, hogy vőid, és lehet, hogy unokái is voltak ott. És egyszerűen nem tudta őket ott hagyni. És gondoljátok be, hogyha most nem teszünk meg mindent azért, hogy egyrészt a környezetünkre nem úgy tekintünk, hogy ez bármikor ott hagyhatnám, akkor lehet, hogy akkor ugyanez a dilemma lesz. És ha az Isten nagyon kedelmes, és lehet, hogy akkor meg fog ragadni angyalok által, és ki fog engem rántani, de akkor is az a legutolsó, és ez már, és mi van, hogyha annyira ragaszkodok, hogy utána visszafordulok, mint Lót felsége. Van nekem egy ilyen hobbim, hogy úgy mondjam, én szeretek társasozni, és szoktam gyűjteni társasjátékot, és vettem egy vagyis igazából a Móni vette, de úgy gondoltam, ez nagyon jó lesz, és arra a célra vettünk egy ilyen polcot, hogy odaraktuk az összes társast, és akkor azon jól néz ki, és mindig, amikor így ránézek arra, akkor ez jut eszembe, hogy itt tudom ezt az egészet hagyni. És mindig meg kell alapítsa magamba, hogy igen, itt fogom hagyni, nem érdekel, hogy... És csak úgy merek ránézni. Most lehet, hogy ez ilyen butaságnak tűnik, amikor még kisebb voltam, voltunk cserkésztáborban egyszer, és nálunk otthon úgy néz ki a lakás, hogy van egy padlástér, ahol voltak az én legóim, amiket kicsi koromban nagyon szerettem, mint minden gyerek. És voltunk cserkésztáborban, és cserkésztáborban sátorban alszunk, éjszaka volt, én is aludtam, és valami nagy vihar volt. És álmomban én azt álmodtam, hogy otthon vagyok, ugye a nagy vihar az ott fújt a sátornak a tetejét, és úgy éreztem, mintha nem lenne fölöttem semmi. És álmomban azt éreztem, hogy hú, otthon vagyok, de nincs fölöttem semmi, csak az ég és nagy vihar, elvitte a szél a háznak a tetejét, és gyorsan felébredtem, és hol a legóm? Ez volt az első gondolat. Elvitte az összes legómat a szél. És így ez a gondolat, ez nagyon sokszor azóta is eszembe jut, hogy van, tényleg az ilyen, és ezek még csak tényleg az apróságok. Mennyire ragaszkodunk mi a dolgainkhoz? Vagy mennyire van az, hogy gyűjtsük a dolgokat, és mint ahogy én is vettem azt a polcot, és hogy a dolgoknak dologtárolókat is veszünk, mert elférnek a sok dolgaink, és gyűjtögetünk, és mert itt tudjuk elhagyni, itt tudjuk elhagyni a kényelmünket, itt tudjuk elhagyni ezt az egész környezetünket. És vajon, és ez a legkeményebb, hogy itt tudjuk elhagyni esetleg a családtagjainkat, hogyha azt mondják, hogy nem. És majd erről fogunk leginkább délután beszélni. Nyilván az lenne jó, hogyha ilyen nem fordulna elő, de ezt nem tudom megígérni se én, se ti nem tudjátok megígérni magatoknak, hogy nem lesz ilyen helyzet. Csak az Isten látja. Szeretnék most még két elemvált idézetet idézni, ehhez is azzal zárni. Az egyik a Pátrákok és Profétákból, ehhez a pont a Szodoma és Gomorra pusztulása. És itt Ellen White írja azt, hogy Lót bár naponta aggodalommal szemlélte az erőszakos cselekményeket, de nem volt igazán fogalma a gonosz város leajlasító és förtelmes romlottságáról. Nem fogta fel, hogy Isten kénytelen büntető ítéletével határt szabni a bűnnek. Ugye mi is látjuk, hogy a környezetünk gonosz, és látjuk a sok gonoszságot, de van annyira gonosznak látjuk ezt, hogy tudjuk, hogy az Istennek el kell pusztítani. Lót ott volt, és gyötrődött, de nem fogta fel, hogy ezt az Istennek el kell pusztítania. Gyermekei közül volt, aki ragaszkodott Szodomához, és felesége nem akart nélkülük távozni. Az a gondolat, hogy ott hagyja azokat, akik a legdrágábbak számára a földön, több volt, mint amit Lót el tudott viselni. Nehéz volt felhagyni fényűző otthonát, és mindazt a gazdagságot, amit egész életének munkájával szerzett, és nincs terem vándorként elmenni. Megbénította a fájdalom, és nem tudta rászállni magát a távozásra. Tudjátok, annak, aminek mély a gyökere, azt nagyon nehéz kitérni és kitépni. Volt a házunk háta mögött egy fa, egy nagyon szép tulipánfa, ami sajnos egyszer kiszáradt, de nem vágtuk ki, hanem így ott volt, mert inkább lustaság, vagy nem tudom, mindig gondoltam, hogy majd felhasználom valamire, építek körül egy ketrecet, és madarak, és minden. És egyik nap, egy pár héttel ezelőtt, így az Adélka rohan oda hozzám, mentünk volna sétán, és oda rohan hozzám, hogy apa, gyere gyorsan, gyere hátra, mert a fa kidől, és a Bálint tartja, hogy nehogy rádőljön. Mert a Bálintka neki támaszkodott a fának, és a fa kidőlt, és vagy a Bálint így tartotta, hogy nehogy ráessen, és gyorsan odafutottam, és segítettem ennek. Miért tört ki ez a fa? Ugye nagyon nagy fa volt. Hát ekkor hát nem volt gyökere. Tudjátok, aminek gyökere van, nagyon nehezen tépődik ki, azt aztán rángathatod, és az Istennek is nagyon nehéz kitépni. Aminek nincs gyökere, az csak egy kicsit is hozzáérsz, és kidől. És Lótnak is nagyon mélyen voltak ezek az élvezetek, meg a környezetének a gyökere, az nagyon mélyen volt a szívében. És még a bizonságtételek 9. kötetéből egy rövid gondolat. Isten különös értelemben őrállókú és világosság hordozójól helyezte a világba a hetedik napi adventistákat. Rájuk bízta a pusztító világnak szóló utolsó figyelmeztetést. Isten szavából rájuk ragyog a csodálatos világosság. Rájuk bízta a legünnepélyesebb és legfontosabb feladatot, az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetését. Nincs más, ami ilyen fontosságú lenne. Nem engedhetjük meg, hogy más kösse a figyelmünket. Szeretném ezt a gondolatot legfőképpen az én szívemre is, és a ti szívetekre is helyezni, hogy vajon leköti-e más a figyelmünket, vagy tényleg amikor azt mondjuk, hogy Jézus nem sokára visszajön, és a hármas angyal üzenetet hirdetjük, mennyire vagyunk hitelesek, mennyire gondoljuk komolyan, és amikor tényleg bekövetkezik az, amiről olvasunk, amit tudunk, amikor Isten felszólít, hogy hagyjunk el, hogy menjünk el, akkor meg tudjuk ezt tenni. Én kívánom, hogy meg tudjuk tenni majd mi is akkor. Amen. Istenünk, kegyelmes édesatyánk, hálásan köszönjük azt, hogy te megmutatod az igédben, hogy mi az, ami ránk fog várni. Köszönjük azt, Urunk, hogy te biztosítasz és bátorítasz bennünket, hogyha kitartunk te melletted, akkor a legjobbat tudod adni, amit valaha is el tudunk képzelni, és még annál is sokkal jobbat. Urunk, kérünk, te segíts, hogy itt a Földön, most ezekben a napokban is úgy tudunk élni, hogy tényleg a mi szívünk az meg tudjon tisztulni, hogy a mi szívünkben minden rossz, aminek mély a gyökere, ezt te ki tud tépni, hogy tényleg komolyan gondoljuk azt az üzenetet, amit hirdetünk. Hát azt tudunk, hogy amikor eljön a pillanat, hogy te szólítasz bennünket, akkor készek tudjunk lenni, akkor tudjunk bátran egyből lépni, és ne habozzunk, és ne késlekedjünk, és segíts, hogy akkor, amikor szólunk másoknak is, akkor a te szent lelked erejével tudjunk szólni, és hadd azt tudunk, hogy mindent meg tudunk tenni azért, hogy ilyenkor ne legyünk majd hitetlenek, ne legyünk majd hiteltelnek, ne legyünk olyanok, akiket kinevetnek. Köszönjük, Urunk, hogy te át tudsz bennünket formálni, és hogy te ezt megígéred azt, hogy ha téged követünk, akkor minden, ami javunkat fogja szolgálni. A te fiad nevében kértük és köszöntük. Amen. Valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem is az evangéliumért, az megtalálja azt. Amen.